Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Miközben a világon sok ember szenved természeti csapásoktól és éhezéstől, mások továbbra is fegyvereket gyártanak és adnak el. Erőforrásokat emésztenek fel, kisebb-nagyobb háborúkat táplálva. Ez olyan botrány, amelyet a nemzetközi közösségnek nem szabadna eltűrnie, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Együttműködési megállapodás kötött a Matthias Corvinus kollégium és a Honvédelmi Minisztérium. A dokumentumot Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója, és Kutnyánszki Zsolt Krisztián, a tárca védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára írta alá Budapesten. Kutnyánszki Zsolt Krisztián elmondta, a tárca kereszt stratégiája 2031-ig határozza meg a honvédelmi oktatás irányait, ezzel párhuzamosan pedig új alapokra helyezik a felső és középfokú oktatási intézményekkel történő együttműködésüket. Az esemény ennek a folyamatnak fontos állomása, tette hozzá, hangsúlyozta. A Magyar Honvédség nem nélkülözheti a társadalom támogatását, ezért fontos a hazai honvédelmi nevelés. Az együttműködési megállapodást pedig lehetőséget biztosít az MCC hallgatói hazafias és honvédelmi nevelésére, továbbá a hallgatók lehetőséget kapnak a katonai hivatás megismerésére is, mondta. A középszintű szóbeli vizsgákkal sikeresen zárult a május-júniusi vizsgaidőszak. Több mint 3000 bizottság előtt, mintegy 112 000-en tettek érettségi vizsgát, közölte az összesített eredmények alapján az oktatási hivatal a távirat irodával. Úgy fogalmaztak, az érettségizők idén is az elmúlt évek átlagának megfelelően teljesítettek. A tavaszi vizsgaidőszakban 208 779 rendes, 117 937 előrehozott és 12 390 szintemelő vizsgát tettek az érettségizők. Az ismétlő, kiegészítő, javító, illetve pótvizsgák száma együttesen több mint 8000 volt, írták. Az összes megszerzett jegy átlaga idén is meghaladta a 3,8-et. A békemisszió óta erőre kapott a nemzetközi diplomácia, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, végre egyre többen beszélnek egymással, és ez jó hír, mert a békéhez tárgyalásokon keresztül vezet az út. Az elmúlt napokban a dél-kelet-ázsiai országok találkozóján megbeszélést folytatott egymással a kínai és az amerikai külügyminiszter, valamint Oroszország külügyminisztere is egyeztetett dél-koreai kollégájával, ismertette. Szijjártó Péter értékelése szerint jó lenne, ha mindezt az európaiak is észrevennék, de úgy látszik, itt a megértés lassabban halad. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna a fegyverszállítás miatt zsarolja Magyarországot. Mencer Tamás a felvételen arról beszélt, bár az ukránok azt mondták, nem zsarolás az, hogy nem engedik át a Magyarországnak szánt kőolaj jelentős részét. Egy ukrán képviselő kiállt és bevallotta, hogy a fegyverszállítás miatt zsarolnak bennünket. A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint azért is egyértelmű, hogy zsarolásról van szó, mert ez éppen a két békepárti országgal, Magyarországgal és Szlovákiával történik, Csehországgal pedig nem. Mencer Tamás fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy nem akar rosszat a cseheknek, csak tényszerűen jegyezte ezt meg. Magyarországon már több mint 80 egészségügyi intézménybe lehet időpontot foglalni az egészségablak mobil alkalmazáson, vagy a 18-12-es egészségvonalon keresztül, és ezen új, korszerű lehetőséghez egyre több járóbeteg szakrendelés csatlakozik, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Siófokon. Rétvári Bence a Siófoki Kórház rendelőintézetében tartott sajtótájékoztatón elmondta, a július 1-től bevezetett mobil applikációs időpontfoglalás első körben főként az állami fenntartású rendelők esetén volt biztosított, de az önkormányzati fenntartásúak köre is bővül, ahogy fokozatosan harmonizálják szoftvereiket az új rendszerrel. Végül az időjárásról: túlnyomóan felhőtlen, napos, száraz idő várható, legfeljebb északkeleten lehet kevés gomoly felhő, a szél többnyire mérsékelt marad, de a Tiszántúlon és a Zemplén térségében az északias irányú szelet még időnként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. A túlélés stratégiái. Élet és halál a náci és kommunista diktatúrákban című könyv, amely magyar nyelven 2022 óta olvasható, nemrég angol fordításban is megjelent. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A szerzővel, Borhi László történésszel, a Bloomingtoni Indiana Egyetem professzorával beszélgetünk. Elsőként milyen motiváció volt szükséges a könyv megírásához?
Személyes motívum, tehát családtörténeti motívum is volt, és természetesen volt intellektuális érdeklődés is. Én Amerikában tanítok már több mint 10 éve, és volt egy kurzus, aminek az volt a címe, hogy Európa Hitler és Sztálin között. És a diákoktól olyan visszajelzéseket kaptam, hogy ez mennyivel jobb volt, mint egy könyv, mert olyan ember beszélt róla, aki maga is élt. Igaz, hogy nem kemény, de puha diktatúrában, tehát olyan látásmódot tud adni, amit egyébként olvasni nem lehet. A másik pedig, hogy hát ez egy nagyon fontos korszaka az európai és a magyar történelemnek egyaránt. Az 1944 és 1953 közötti időszak a magyar nagy terror korszaka, két totális diktatúra terrorisztikus rezsimet vezetett be Magyarországon. Hát amelyet a lakosság igencsak megszenvedett. Európa történetében a 33-53 közötti időszak tekinthető ennek, tehát a sztálinista terror csúcspontjától Sztálin haláláig, és természetesen közben a nemzeti szocialista német diktatúra felemelkedése és bukása, a második világháború, a koncentrációs táborok, haláltáborok, a gulágok világa volt ez. Tulajdonképpen Lengyelországtól a távol-keletig, Vlagyivosztokig.
A nácizmus és a sztálinizmus, ugye két diktatúráról, két különböző diktatúráról beszélünk, amelyek különböznek egymástól, de mégis van közös vonásuk.
Nagyon sok közös vonásuk van, ma már lehet erről beszélni, és meg kell említenem egy úttörőkönyvet, ami magyarul is megjelent, Véres Zóna, Timothy Snyder, amerikai történész professzor könyve, ahol először vált elfogadhatóvá nagy közönség számára, hogy a kettőről egy lapon beszéljünk, ahol a többek között például Friedrich Hayek már kimutatta, hogy a két diktatúrának közös eszmei gyökerei vannak. Mások is írtak már, német, amerikai, brit történészek írtak arról, hogy ez a két diktatúra nagyon is közös vonásokat mutat, holott hivatalosan úgy tartják őket nyilván, mint egy szélső jobboldali, illetve szélső baloldali diktatúra. A közös vonás elsősorban az, hogy a társadalmat, az embereket, a nemzetet, a népet, ahogy fogalmazni akarunk, két részre osztották, a jókra és a rosszakra. A jók voltunk mi, akiknek a túlélés érdekében meg kell semmisítenie akár lelkileg, akár kulturálisan, akár politikailag, vagy végső soron akár biológiai szempontból a rossz, az ellenséget. A náci diktatúra ezt faji alapon teremtette meg, a sztálinista diktatúra pedig elsősorban osztály alapon, tehát társadalmi osztályok alapján rendszerezte a társadalmat.
Különböző ideológiákat összedolgoztak. Gondolok itt a nemzeti nacionalizmusra, illetve a baloldali szocializmusra.
Igen, tehát mind a kettőnek nagyon komoly szociális vonásai vannak. Egyébként, ha elolvassuk mondjuk a Magyar Nyilas és a Kommunista Párt programját, akkor nagyon sok közös vonást látunk benne. Például az, hogy a munka elsősége, a munkásosztály elsőbsége, a szociális juttatások, a társadalmi egyenlőség mind a két rendszert jellemezte. Hát természetesen a hitleri rendszer faji alapra épült, a megsemmisítendő emberek elsősorban a zsidó lakosság volt, de ugyanakkor a roma lakosság, csak minden olyan ember, aki nem élet bele az esztétikailag tökéletes társadalom képbe, mindenek felőtt álló német árja faj képébe, tehát szellemileg fogyatékos emberek nem illettek ebbe bele, testileg fogyatékos emberek nem illettek bele, és a német megsemmisítő program tulajdonképpen, és ez nem nincs annyira szem előtt, de először az úgynevezett eutanáziával, jó halállal kezdődött, amikor német pszichiátriai intézményekből, testileg fogyatékos embereket ellátó intézményekből ártatlan embereket vittek el és gyilkoltak meg, gázosítottak el, ez volt az elgázosítás egyik fő próbája, utána ebből fejlődött ki az a halálgyár, amit Auschwitzban, Treblinkában, Majdaneken és másutt látunk, ahol napi 5-10 ezer embert tehetett, hát ugye ők mondták hatékonyan elpusztítani. De közös vonása a két rendszernek az is, és ugye innen jön a könyv címe, a túlélés, hogy a jelentős társadalmi tömegek élete arról szól, hogy hogyan élem meg a másnapot, lesz-e hétfő után kedd után szerda, hogyan tudom folytatni a korábbi életem, mit kell tennem ehhez, és végső soron ugye ennek a csúcsa az volt, hogy hogyan élem túl, mint kerülhetem el azt, hogy elpusztítsanak. Tehát a túlélésnek is sok, vagy többféle fokozata volt, hogy a legborzalmasabb az, hogy valakinek attól kellett félni, hogy a saját, illetve szeretteinek, családainak, barátainak élete megszűnik.
Ön a hétköznapi ember tapasztalatán keresztül igyekszik megvilágítani az elnyomás, a terror mechanizmusát. De emellett még, vagy ezt megelőzően azt kérdezem, hogy milyen módon vált sikeressé a náci propaganda? Olyannyira, hogy fent maradt ez az ideológia, és a nehéz időkben még fel is erősödött.
A náci propaganda, ami az antiszemita részét, illetve a legősibb gyűlöletre épített, az antiszemitizmusra, ennek volt egy vallási eredete, a 19. században ez politikaivá vált, majd a 20. században faji elméletté. Nem csak német találmány volt, tehát nagyon sok forrásból táplálkozott, nem is volt egy jól kidolgozott ideológia, Hitler és a náci vezetés erre nem is volt alkalmas, nem voltak filozófus alkatok, hanem pragmatikusan gyúrtak össze mindenhonnan össze-vissza olvasott dolgokat, tehát például a keleti filozófiából is táplálkozott Heinrich Himmler, az SS birodalom vezérét érdekelte a keleti okkultizmus, szóval nagyon sok mindenből jött össze, de végső soron ez egy európai gondolatvilágból táplálkozott, és még egyszer mondom, egy olyan társadalmi csoport ellen irányult, amely iránt már egyébként is jelentős előítéletek léteztek. Végül is, ugye itt arról van szó, és ez gyakran elfelejtődik, hogy a náci birodalom rémtettei nem csak a gázkamrákra, a koncentrációs haláltáborokra korlátozódott, hanem a keleti fronton elkövetett, a lengyel, ukrán, orosz és az ottani zsidó lakosság ellen elkövetett elképesztő atrocitásokra is, ahol tulajdonképpen 1,5 millió embert mészároltak le, legbrutálisabb, legvéresebb eszközökkel. Ugye itt megdől Hannah Arendtnek az a tétele, ami azt próbálta bizonyítani, hogy ez a modernitás megnyilvánulása volt, ahol a gyilkolás gépiessé vált. Ezek a keleti fronton elkövetett gyilkosságok nagyon is emberközeliek voltak, nagyon is átélték az emberek, akik a többieket elpusztították, hogy ennek hatalmas lelki terhei vannak, úgyhogy tulajdonképpen állandóan cserélni kellett azokat a rendőri és SS erőket, illetve a helyi segítőket, hogy egyáltalán lelkileg elviseljék azt, hogy csecsemőket és öregeket lőnek tömegsírba. De az ott a német történészek által publikált levelekből kiderül, hogy sikerült ezeket a gyilkosságokat végül is racionalizálni olyan alapon, hogyha mi most ezeket nem öljük meg, akkor bosszút állnak és ők ölnek meg minket. És tulajdonképpen a magyarországi nyilas terrornak is ez a mozgatórugója, hogy meg kell semmisítenünk az ellenséges tábort, különben ők semmisítenek meg minket. Tehát tulajdonképpen az agresszió az önvédelem mezébe bújt.
Ön művében a túlélés fogalmát a legtágabb értelemben használja. Az emberi kapcsolatokat vizsgálja, és mint említette, a vizsgálat három helyszíne: a náci táborok, a nyilas terror Budapestje és Rákosi Mátyás Magyarországa. Valójában egy történelmi kitekintés is.
Itt van egy kapocsa két típusú totális diktatúra között, mégpedig az, hogy azok a alkalmazkodási, internalizálási, túlélési stratégiák, amelyek a náci rendszerben, vagy a szélső jobboldali, mondjuk úgy, hogy szélső jobboldali rendszerben kialakultak, azok nagyon jól kamatoztak az új típusú szélső baloldalinak nevezett a diktatúrában is, nevezetesen, hogy hogyan lehet profitálni abból, hogy feljelentem a másikat például, hogy az egyik ellenséges neki kiáltott csoport helyett most egy másik ellenséges csoportnak kikiáltott embertömeget tekintem az ellenségemnek, és el is hiszem, hogy azok rosszat akarnak nekem, és nekem nem lehet jó addig, amíg tőlük meg nem szabadulunk. Tehát normalizáltam azt az álláspontot, hogy vannak olyan társadalmi rétegek, melynek tagjai természetesen személyesen nem is ismerem, amelyek megváltoztathatatlanul gonoszak és rosszak, és az én társadalmi csoportom jóléte érdekében ezektől valamilyen módon meg kell szabadulni. Tehát legitimizálódott a másik kifosztása, elűzése, feljelentése, megsemmisítése.
A két diktatúra között volt átjárás? Ha jól tudom, akkor nyilasok is lehettek tagjai a kommunista pártnak.
Mind a két irányból volt, tehát a szélső balról a szélső jobb, és aztán vissza a szélső balra. Többek között például a zuglói nyilasperből, a budai gyilkosok peréből, hogy több olyan tagja is volt a nyilas mozgalomnak, nem elsősorban a felső vezetés szintjén, hanem alacsonyabb szinteken, akik az 1944-es terror után legalábbis alkalmazkodtak az új rendszerhez, sőt, egészen jól teljesítettek benne, tehát több olyan válogatott, még gyilkosságokat elkövető nyilas is volt, akit az új rendszer kitüntetett a jó munkáért, az ifjúság neveléséért. Tulajdonképpen mind a kettő egy megváltást ígérő diktatúra volt, amelyik azt ígérte a követőinek, hogy egy jobb világot hoz el. És ennek a jobb világnak a várása érdekében lehetett alkalmazkodni ezekhez a rendszerekhez.
Ugyanakkor már Hitler is írta Mein Kampfban a kommunista pártról.
Ő azt írta egyébként a Mein Kampfban, hogy bár a marxista vezetőket ki kell írtani, de a tömegbázisát jól fel lehet használni, tehát jól manipulálható, hiszékeny emberekről van szó.
Hallottunk az úgynevezett kisnyilasokról. Kik voltak ők?
Érdekes ennek a definíció, mert egyébként kisnyilasok, vagy úgynevezett kisnyilasoknak egy része, nem mindegyik egyébként, mert volt, amelyik 1944-ben kiábrándult az egész mozgalommal, pontosan a véres diktatúrája miatt, de ezeknek egy része egyébként nagyon komoly atrocitásokat követett el, tehát semmiképpen sem lehetett őket kicsinek nevezni. Ugyanakkor 1945-től a Magyar Kommunista Párt programjába tartozott, hogy ezeket a mozgalom feldúsítása érdekében rekrutálni kell. Ezt hozzáteszem, hogy nem csak Magyarországon volt így, hanem Romániában, Ausztriában és Kelet-Németországban is. Ugye ez kevéssé ismert, de Josif Vissarionovics Sztálin a Kelet-Német Kommunista Párt népszerűsítése érdekében még a náci napilap, a fölkisebbe, a Baktert is újra akarta éleszteni. Tehát nem voltak finnyásak egyébként abban, hogy kit engednek be. Természetesen nagyon szem előtt elő nyilas vezetőket nem volt célszerű, és nem is lehetett, bár mondjuk például Bosnyák Zoltán felajánlotta a szolgálatait a Magyar Kommunista Pártnak, de hát ezt elutasították. De például az egyik legvéresebb kezű nyilast, Megadja Lászlót a Magyar Államvédelem kötelékébe rekrutálta, és katonai elhárításra használta fel Jugoszlávia ellen, és ez az úriember, akinek a kezéhez nagyon sok ártatlan ember vére tapadt, az alkalmat felhasználva egészen Ausztráliáig menekült.
Ön könyvében átlag embereket választott, az ő stratégiáit ismerteti, amelyekkel túlélték a nagy nyomást jelentő körülményeket, az akkori körülményeket.
Nagyon gyakran a történészek abba a hibába esnek, hogy a rendszer elismerését jelző gesztusok, például a hitleri köszöntés, vagy a feljelentés, akár még diktatúrában annak a támogatását jelzi, de nagyon gyakran ez láthatatlan, vagy nehezen látható, vagy kitapintható nyomás eredménye. Tehát azért, mert a hagyományos német köszöntést az új típusú náci köszöntéssel váltom fel, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy támogatom azt a diktatúrást, azt az eszmerendszert, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy nem akarom, hogy a új politika rendszer kitaszítson. Tehát nagyon nehéz ennek ellenállni. Hát azt akarom, hogy elfogadjanak az új társadalmi rendben is. Ezt a példát nem én találtam, csak felhasználtam a könyvemben, Müller Rolf kötetéből származik az a falusi asszony, aki feljelentett valakit a falujában, mert 1945-ben meggyilkolt egy szovjet tisztet. Hát ugye ennek a nagyon kevés ember gondolta egyébként végig, hogy a feljelentésének milyen következményei lehetnek. És azt mondhatnánk, hogy ez egy önkéntes akció volt, ő nem volt besúgó, nem szervezték be, nem tartottak pisztolyt a fejéhez, és mégis feljelentette. De a könyvből kiderül, hogy benne a faluban az államvédelmi hatóság élelmiszert és kabátot, téli kabátot ajánlott fel a feljelentésért cserében, és hogyha azzal hozzáteszük azt, hogy az 50-es évek elején Magyarországon milyen nyomor uralkodott, hogy az élelmezést, gazdasági túlélés is nehézségekbe ütközött, hiszen a gazdaságot militarizálták, és Magyarország a Szovjetunió miatt, vagy Moszkva utasítására egy harmadik világháborúra készült, akkor már érthetővé válik, hiszen nála arról volt szó, hogy túléleme a telet. És hogyha ennek az volt az ára, hogy valakit feljelentek, hát akkor megtette. De ugyanakkor azokról az emberekről is szólni kell, akik nem tették meg. Könyvem egyik fő konklúziója, hogy még a legborzalmasabb, legnehezebb körülmények között is lehet emberségesen viselkedni. Tehát a választás lehetősége az mindig fennáll. A koncentrációs táborban is lehetett tisztességesen, emberségesen viselkedni. Rákosi Magyarországán sem volt kötelező valakit feljelenteni. Lehetett a tisztességet, a rendes viselkedést választani az alkalmazkodás és a nyerészkedés fölött.
Az ember elgondolkozik azon, és a Rákosi rendszerre gondolva, hogy a társadalom valahol azért elfogadta azt a rendszert, úgy szocializálódott?
Hát az az igazság, hogy ez egy kiváló kérdés, és ez a történettudomány egyik legnagyobb dilemmája. Tehát például van egy, a náci Németországról született egy könyv, egy híres történésztől, Péter Fritzsche, aki azt állítja, hogy a németek 100 nap alatt nácik lettek, de ez a kötet nagyon problematikus, ugyanis nagyon nehéz elválasztani az alkalmazkodást a támogatástól. Egész biztosan nagyon sok ember valóban elfogadta a náci diktatúra egészét, vagy legalábbis bizonyos elemeit. És nagyon sokan színleltek, hiszen mind a két diktatúrának a kulcsvonása volt a színlelés. A maszk viselése, hogy nem mondom meg, ki vagyok. Sokan próbálják kikezdeni, de én azt gondolom, hogy a totális diktatúrák legtökéletesebb elemzése máig George Orwell 1984-e. Ahol szóval valaki egyetlen könyvet akar elolvasni, hogy megértse, hogy picit persze ki van karikírozva, de ennek alapján lehet megérteni azt a típusú közvetett és közvetlen nyomást, ami az emberekre hatott ezekben a borzalmas politikai rendszerekben.
De valójában az igazságszolgáltatás is, és a Rákosi rendszerre gondolva, hozzájárult az adott korszak megmaradásához.
Minden hozzájárult, természetesen az igazságszolgáltatás, ami nem is volt igazságszolgáltatási rendszer.
Gondoljuk bevallott, a népbírósági pereket.
De nem is volt ez a cél egyébként. Bevallottan az igazságszolgáltatás célja, és ez nem én találom ki, ez le van írva, a rendszer védelme volt, nem akartak ők igazságot szolgáltatni. De még egyszer azt kell mondjam, hogy még ebben a rendszerben is voltak olyan szereplők, bírák, sőt, még államvédelmi kihallgató tiszt is, aki próbált tisztességes maradni. Hogy a népbírósági perekkel rásütötték, hogy ez politikai motiváltak voltak, ez úgy nagy vonalakban igaz, de még a népbíráskodásban is voltak olyan perek, nem biztos, hogy a legnagyobbak, de mindegyikben volt olyan tárgyalás, ahol a bíró valóban az igazságot kereste. Tehát ez megint csak egyénfüggő volt. Tehát én azt próbálom hangsúlyozni a könyvben, hogy nem rendszerekben kell feltétlenül gondolkodni, hanem emberekben, mert az emberek csinálják a rendszert, és nem fordítva.
De ugyanakkor ez a két rendszer, most erről a két rendszerről beszélgetünk, két diktatúráról, félelmet és szorongást szült.
Így van.
Vajon hogyan lehetett túlélni akár a nácizmust, akár a kommunizmust? Vagy a kommunizmusnak azt az időszakát?
Hát lelki vagy trauma és lelki károsodás nélkül borzasztóan nehéz volt. Tehát még én is emlékszem a gyerekkoromból, amikor a szüleim egymást figyelmeztették, hogy ez telefonon nem, vagy itt nem, most vagy erről nem lehet. Számtalan embernek a tapasztalata. Budapesten van az Open Society Archive, ahol a Szabad Európa Rádió által készített interjúk van a magyar, román, csehszlovák, lengyel. Számtalan ember, aki kiszabadult a vasfüggöny mögül illegálisan, tehát átszökött a határon, mondja el ezt a fajta viselkedés típust, hogy rejtegetnem kell, hogy ki vagyok, nem szabad nyilvánosan beszélni, nem szabad elmondanom, hogy mit gondolok. Tehát ez mindenképpen nehéz volt. De nem győzöm hangsúlyozni, hogy voltak embermentők, és ők hatalmas kockázatot vállaltak, a mai ésszel felfoghatatlanul nagy kockázatot vállaltak, hiszen utólag könnyű mondani, hogy miért nem segítettél, de hát abban a helyzetben az egy egészen más történet.
Azokban az években elég volt csak a bűnösségnek a vélelme. Ezáltal lehetett gyűlölni bizonyos embereket.
Sztálinista rendszer volt, vagy Magyarországon a Rákosi által megvalósított politikai rendszer volt. Tudtommal a történelemben az egyetlen politikai rendszer, amelyik mesterségesen gyártotta az ellenségeit. Tehát nem volt elég. Nem lehetett beülni, kifutni, hiszen ez legitimálta az elnyomást. Ugye ennek volt is egy sztálini dogmája, hogy az ellenség száma csökken, úgy erősödik az ellenállása. Tehát tulajdonképpen ez folyamatosan legitimálta a terrort. És ennek tulajdonképpen a biológia vetett véget, amikor Sztálin meghalt 1953 márciusában, akkor az őt követő vezetés döntött úgy, hogy a rendszer fennmaradása érdekében nem tovább fokozni kell a terrort, hanem valamennyire csökkenteni. Tehát minden eleme megmaradt a terrorista rendszernek, vagy a terrorisztikus rendszernek, tehát itt soha nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a szabadság alap elve a három hatalmi ág különválasztása. Na most ez soha nem történt meg egészen a rendszerváltásig, tehát mindig is helyreállítható volt a Rákosi Sztálin féle elnyomó diktatúra. Tehát semmilyen alkotmányos garancia nem volt arra, hogy ez újra nem történhet meg, de a politikai akarat akkor, és a célszerűség akkor már az diktálta, hogy valamennyit, picikét enyhíteni kell az elnyomáson.
Ön könyvében arra tesz bizonyságot. A legnehezebb körülmények között is lehetséges a jó melletti kiállás, illetve hogy lehet embernek maradni az embertelen időkben is.
Egész pontosan így van, tehát ezért érdemes az anatómiáját megvizsgálni. Tehát egészen a pici részletekig is, ezért nem is élesen, de kaptam finom kritikát arra, hogy miért vettem be ezeket a rettenetes történeteket. Tehát azért vettem be, mert egyébként egyrészt meghamisítottam volna a történelmet, ha nem veszem be, másrészt pedig így érthető meg egy rendszermechanizmusa. Hát csak példaként mondom, hogy az őrök, akár a kápók, akiket a foglyok köréből válogattak ki, akár az SS őrök, vadállati kegyetlenséggel viselkedtek. Olyan kegyetlenséggel, amit egyébként a táborban uralkodó szabályrendszer nem is kívánt meg. És ugyanakkor volt nagyon kevés, de voltak olyan kápók és voltak olyan SS őrök, akik próbáltak egy picit tisztességesen viselkedni. És soha nem ért őket bántódást, tehát akik arra hivatkoztak, hogy azért voltam ilyen kegyetlen, mert egyébként velem lettek volna kegyetlenek, ez nem mindig áll. Tehát egyetlen egy olyan visszaemlékezésem volt, ahol azt mondták volna, hogy XY milyen rendes volt, és ezért megbüntették. Nem büntették meg. De Deák István is kimutatta, hogy a keleti fronton elkövetett tömeggyilkosságok ellen lehetett volna tiltakozni a német katonai szabályzat szerint, de egyetlen olyan esetet sem talált, amikor valaki tiltakozott volna, és ezért megbüntették volna. Nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, a legtöbben nem is próbáltak meg ellenkezni. Ezért vagy azért. De például mondok még egyet, hát ugye a nyilas terrorban, a budapesti nyilas terror alatt nagyon nagy számú ember, és ez nincs rendesen feltárva, és ez részben a forrásoknak tudható be, hiszen a források, amit az ember erre felhasználhat, a bűn elkövetésére koncentráltak, és nem arról, hogy kiviselkedett tisztességesen, de ha valaki ezeket rendesen elolvassa, akkor egyértelműen kiderül, hogy minden társadalmi rétegből, az alsótól a legfelsőig voltak olyan emberek, akik kockára tették az életüket a mentés érdekében. És ami még érdekesebb, van egy eset, ahol egy hölgy túlélt egy tömegkivégzést, nem csak a Dunában lőttek embereket, hanem mindenféle elhagyatott területre is vittek, és ott is az éjszaka lepe alatt végrehajtottak tömegkivégzéseket. Ugye sorba állították az embereket, és nagyon közelről nagyon lőtték őket sortűzzel. Sőt, a nyilasok nagyon vigyáztak arra, hogy mindenkinek részt kellett ebben vennie, tehát nem lehetett kimaradni. Tehát itt volt egyfajta csoportdinamika is, tehát a nyilas csoportok erős és terrorisztikus, kegyetlen vezetői a fiatalabbakat, a kevésbé eltökélteket kötelezték a gyilkosságok végrehajtására. És amikor az emberek összeestek, akkor oda mentek, és még beléjük lőttek még egyszer, hogy biztosan elpusztuljanak, és ez a túlélő, ez elmondja, hogy mögé lépett egy ember, oda tartotta a fejéhez a pisztolyát, és utána háromszor beellőtt a földbe, és elment. Tehát az utolsó pillanatban felébredt benne az emberség szikrája, és nem akarta kivégezni. Mindig van választás, tehát nem kell a gonosz, kegyetlen, rossz mellé állni.
Kedves hallgatóink, Borhi László történésszel, a Bloomingtoni Indiana Egyetem tanárával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
gyere, gyere, élve haza.
Ne lőjetek ma már.
Ezt a levelet a hajna írta, sírta, vérpiros a csoda szép homloka.
Ne lőjetek ma már.
Tudod, ugye mégis jobb lett volna. Puska csőbe fehér orgona.
Ne lőjetek ma már.
Ezt a levelet az éjjel írta, sírta. Hol lehet a csupa jók városa?
Ne lőjetek ma már.
Állnak az órák és hullik a hórát, s mégis csak várlak haza. Hálmomban voltál, és nyár volt a tóna, s rajtad volt az illata. A szíve húrja, 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 sírva leborul a pár zongor.
Ne lőjetek ma már.
Újra töpörög a régi nóta, nóta, bomba riadó az ördög dala.
Ne lőjetek.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rendről, a biblikus teológiai szótár alapján az ószövetségi papságról. A biblikus teológiai szótár megjegyzi, hogy a királyság idején maguk a királyok többféle papi tevékenységet gyakorolnak, akár a szomszédos országok királyai áldozatot mutatnak be, Saultól kezdve egészen Ákázig, és megáldják a népet. Talán ebben különös szerepe van Dávid királynak, a választott nép Biblia által legnagyobb királyának tartott személyének. A papi elnevezést azonban csak később alkalmazzák a királyokra a zsoltárokban, mégpedig Melkizedekhez hasonlóan. De azt mondja a biblikus teológiai szótár, hogy a király inkább feje a papságnak, mint tagja a szent kasznak, a szent rendnek. Ez az utóbbi szervezet, vagyis a papság, intézménnyé vált, nevezetesen Jeruzsálem szentélyében, amely Dávid óta Izrael Isten tiszteleti központja. Először két pap osztozik meg a szolgálaton, később azonban ez bővül. A két pap, Ábiátár, Héli, silói pap leszármazottja, minden valószínűség szerint levita. Megjegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy családját majd Salamon eltávolítja a papság köréből. Szádok eredete ismeretlen, de az ő leszármazottjai irányítják majd a templom papságát egészen a második századig. Azt jegyzi meg a biblikus teológiai szótár, hogy minden valószínűség szerint Szádok, akárcsak Ábiátár, Áron leszármazottja, tehát az Isten által megjelölt törzsnek, papi törzsnek a tagja. A főpap hatásköre alatt Jeruzsálem papsága több alárendelt csoportra oszlott, a számüzetés elől még a körülmetéletlenek is tagjai a templom személyzetének, érdekes ez a megjegyzése a biblikus teológiai szótárnak, Ezekiel könyvének 44. fejezetének 7. versére és a következőkre utal. A szentélynek a papsága, a leviták száma egészen nagy. Dávid és Salamon telepítették le őket a különböző vidékeken is, hogy helyben is gyakoroljanak papi feladatokat, de több helyi szentélynek van más származású papja is, mondja az első királyok könyve 12. fejezetének 31. verse. 621-ben Józsiás király reformot hajt végre az országban, felszámolja a helyi szentélyeket, és tulajdonképpen a levitákat teszi egyedüli letéteményessé a papságban, elsősorban Jeruzsálemben. Itt már csak Szádok leszármazottjai tartja fönn a papi tevékenység számára. Előre jelzi a papoknak és a levitáknak a megkülönböztetését. Amikor elpusztul a templom és a királyság, 587-ben a második pusztulás ez tulajdonképpen, ez a királyok fennhatóságának végét veti a papságon, és nagyobb hatalmat ad magának a papságnak a nép fölött. A papság megszabadul, mondja a szótár, a politikai hatalom befolyásától és a kísértéstől, hogy a hatalmat szolgálják. A profétai intézmény is lassan eltűnik az országból, így az ország vallási vezetői maguk a papság lesznek. Az ő tekintélyük egyre jobban kiemelkedik. A biblikus teológiai szótár egy dátumot is fűz ehhez, 573 Krisztus előtt ennek a folyamatnak a kezdete. Ezekiel reformjai pedig még a fejedelmeket is kizárja a szentélyből. Ettől kezdve a levitarend monopóliuma vitathatatlan. Csak a végső időkre vonatkozik majd egy új papság, Izaiás próféta könyvének 66. fejezete, amely erről beszél. A Pentateukusz, a Mózes 5 könyve, papi gyűjteményei, majd a krónikások művei végre áttekinthető képet adnak a papi hierarchiának. Nem akarok ebbe most belemenni, de Mózes 5 könyvét különböző gyűjteményekből, hagyományokból állítják össze, erről szól a biblikus teológiai szótár. A papi hierarchiának a fölépítése igen szigorú, tulajdonképpen a 3. századra, Krisztus előtt ez már kialakul. Élén a főpapál, Szádok fia és leszármazottja, Áronnak az utódai. De ezen kívül minden szentélyben van még egy vezetőpap. A főpapi cím akkor jelenik meg, amikor király nélkül ismét érezhetővé válik a teokráciának vezetőre van szüksége, vagyis szüksége van egy vallási vezetőre, aki az emberek előtt tekintéllyel rendelkezik. Fölkenik olajjal, és ez a fölkenés a királyoknak a fölkenésére utal. Fennhatósága alatt tartoznak a papok, aztán a leviták. A leviták az alsóbrendű papságnak 3 csoportja van, és ehhez csatlakoznak az énekesek, az ajtónállók. Az Úr szolgálatára vannak szentelve. Megjegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy ezentúl a hierarchiában nem lesz több változás, kivéve a főpap kinevezése, de talán ebben most nem menjünk bele. A papi tevékenység a következő pont, amelyről a biblikus teológiai szótár beszél, mégpedig az Isten tisztelet, az ige szolgálata. Ezt a két területet foglalja magában a papi tevékenység. Az Isten tisztelet, a kultusz szolgálata, a pap a szentély embere, hangsúlyozza a szótár. Ő, amíg megvan a fricekrény, a láda őrzője, ő fogadja a hívőket Isten házába, Jakve házában, a nép ünnepein ő vezeti a liturgiát. Leglényegesebb tevékenysége az áldozat. Itt mutatkozik meg leginkább a papságnak az a szerepe, hogy közvetítő. Ő ajánlja föl Istennek a hívők adományait, és egyben ő hívja le azokra Isten áldását. A szótár felsorolja, hogy így tett Mózes is, Lévi is, a számüzetés környékén pedig minden pap teljesíti ezt a feladatot. Egy évben egyszer a kiengesztelődés napján maga a főpap gyakorolja a legfőbb közvetítői szerepét, hogy népének minden bűnének bocsánatáért könyörögjen. Esetenként a pap is elvégzi a szentelés és a megtisztulás szertartását, például a király fölkenését is, a leprásoknak a visszafogadását, és a gyermekágyas asszonynak a megtisztulása után való közösségbe való visszafogadását. Az ige szolgálata. Isten nevében válaszol a pap a hívők kérdéseire. Igét hirdeti, vagyis ő beszél Isten nevében. Kedves rádió hallgatók, innet fogjuk folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciás.